Fóris Györgyel, a Brux Info elemzőjével az Európai Unió majdani alkotmányáról fogunk beszélgetni. A január 1-től hivatalban lévő német soros elnökségnek ugyanis szakértők szerint legalábbis ez lesz talán az egyik legfontosabb feladata, hogy előkészítse az alkotmányt, illetve ennek megalkotását. Jó napot kívánok!
Jó napot, szervusz!
Tekintsük előzményeket. Milyen múltra nyúlik vissza ez az alkotmány, és mi történt eddig ebben az ügyben?
A viszonylag közismert, hogy súlyos válságot taszította az Európai Uniót, amikor másfél évvel ezelőtt a már minden tagország állam és kormányfője által hivatalosan és ünnepélyesen aláírt alkotmányos szerződésre végül is elutasítóan szavaztak Franciaországban és Hollandiában népszavazáson, aminek utána tulajdonképpen hónapokig, majd egy éven át a tagországok nem is igazán tudták, hogy mit csináljanak. Mostanra már 18 ország ratifikált, néhány ország még el se kezdte a ratifikációt, ez a kettő pedig éppen népszavazáson és éppen meghatározó tagországokban elutasító volt a válasz. Egy év tesz halottság következett, egy év úgymond gondolkodási időszak történt, amikor ki magába szállt és mindenféle opciókon gondolkodott, majd pedig egy évvel ezelőtt, tavaly tavasszal az osztrák elnökség kicsit határozottabban ismét napirendre tűzte a kérdést, külön rendkívüli külügyminiszterit informálisat tartott róla, hogy ugyan gondoljuk már végig, hogy mit akarunk ezzel kezdeni. Valamilyen módosítások sorozatára mindenképpen szükség volna intézményi reformokra és egyebekre, viszont magát az alkotmányt szövegszerűen, ha már két tagország népszavazással leszavazta, elővenni nem lehet, de akkor mit lehet és mit kell csinálni. Hát ebben várnak nagy előrelépést most elsősorban majd a németektől.
Mit tartalmazna ez az alkotmány? Tehát milyen reformokat, illetve változtatásokat jelentene?
Az alkotmányra igazából két okat volt szükség. Akik ezt forszírozták, azok erősíteni akarták az Európai Unió belső összetartó erejét, alapjait, kohézióját, másrészt javítani akarta a működőképességét, és akkor azért említsünk meg egy harmadikat, láthatóvá, átláthatóbbá, közérthetővé, emberközelébbé akarta tenni az egészet. Mégiscsak a római szerződés 6 országra lett méretezve. Ma 27-en vannak az Európai Unióban, de nem kizárható, hogy 28-30-an is lesznek belátható időn belül, gondoljunk a Balkánra. Nem tud ugyanúgy működni, újra kell gondolni, hogy mik legyenek a hatáskör megosztások, mi történjen európai szinten, mi ne történjen európai szinten, ezt valamilyen fokon kodifikálni kellene, és az intézmények működését is ehhez kell igazítani.
Milyen forgatókönyvek léteznek az alkotmány kidolgozására, tehát mi várható ebben az elkövetkező fél évben, illetve utána?
Hát ugye most mindenki a németekre néz, és tőlük reméli a csodát. A német diplomáciának ezt is tudni kell, van egy, tehát ezt említettük is, van egy házi feladata. Őt a tavaly nyári találkozó fel is kérte arra, hogy akkor tehát tegyen jelentést mi a saját fél éve során. Úgyhogy ő most nem is hibáztatható például azok részéről, akik nem szeretik az alkotmányt, hogy minek nyüzsög, ez a dolga. Másfelől a németeknek fontos az alkotmány, és tulajdonképpen ezért is vár mindenki a németektől egy picit csodát, hogy nem csak az Európai Unió legbefolyásosabb tagországa, hanem az egyik olyan tagországa, akinek kifejezetten nagyon kéne az alkotmány. Két okból is. Részint ugye a németek még mindmáig meggyőződésesen Európa hívők, és ők is úgy érzik, hogy az Európai Uniónak ezzel a bővülő tagszámmal szüksége volna egy ilyen alkotmányos dokumentumra. Részint pedig az új szerződés az Európai Unió a korábbi közös piac történetében először hozna létre egy olyan döntéshozási rendszert, amiben a német szavazati súly nagyobb lenne, mint bármelyik tagországért. Beemelnek a döntéshozásba az alkotmányban népességarányos szavazati erőt is, ami az értelemszerűen legnagyobb népességű Németország számára nagyobb szavazati súlyt tenne lehetővé. Vannak országok, akik kőkeményen szembeszállnak, hát egyrészt országok nem merik újra elővenni, ugye a franciák meg a hollandok, legalábbis addig, amíg azok a politikusok a népszavazás negatívra végződ. És vannak országok, akik meggyőződésből nem szeretik, gondoljunk Nagy-Britanniára, gondoljunk Dániára, de az új országok között is ilyennek tekinthető bizonyos szempontból Csehország is, és bizonytalan, hogy nem ez a meggondolás a meghatározó Lengyelországban is.
És mi lehet a kiút ebből a szembenállásból?
A kiút az sokak szerint többféle is lehet. Egyik először is az, hogy ejtsék az alkotmányt, sőt, ezt felejtsék el. Szerintem általános megjegyzés szerint ez járhatatlan, ahogy említettem, ennyi országgal valamilyen új formra szükség van. Hogy csak egy példát mondjak, a nizai szerződés értelme, hogyha az Európai Unió eléri a 27 országot, akkor az Európai Bizottság létszámát csökkenteni kell, ugye jelenleg Magyarország küld egy biztos, de már Nizzában is úgy mondották, hogy 27 biztosra ez a testület lassan el lehetetlenedik. Az alkotmány ezben kezelte volna ezt a kérdést, most alkotmány nincs, de akkor mi történjen a bizottsága, hiszen közben 27 tagú lett az Európai Unió. Tehát vannak helyzetek, amiket egyszerűen kezelni kell, úgyhogy vagy alkotmányos szerződéssel, vagy valami mással, de csinálni kell valamit. Na akkor mi? Egyik közismert opció a kimazsolázásnak vezett megoldás, akkor a alkotmányos szerződés egyes elemeit úgymond megmentik, a többit ott hagyják. Ez azért nem működik előreláthatóan, mert minden országnak más mazsola lenne fontos. Hát, ahogy mondtam, a németeknek például nagyobb szavazati súly. De vannak országok, akiknek valami más. Ha mazsolázunk, akkor könnyen sérül a képlet. Egyes mazsolák kikerülnek, másoké nem, és az előreláthatóan, hogy aki a mazsolázás során kimaradt, az igenis vétózni fog, tehát ez így megint nem működik. Van olyan elképzelés, hogy hát ha nem is újra tárgyalni, de ki kéne egészíteni. Például közismert, hogy Franciaországban azért is bukott meg az alkotmány, mert a francia politikai vitákban nagyon sokan hiányolták, hogy nem volt eléggé szociális az alkotmány szövege, túlságosan szabad piaci liberális volt a megközelítése, hát akkor ki kéne erősíteni benne szociális lábakat. Kérdés, hogy például az angol száz országok, amik eleve ellene voltak végig az alkotmányos vitákban, hogy legyen szociális lába dolognak, most hirtelen engedékenyebbek lennének. Szóval végül van egy olyan iskola, és sokak szerint ez lesz a megoldás, hogy valahol föl kéne szeletelni azt, ami az alkotmányban van. Ugye az alkotmánynak van egy általános elvek, értékek, célok összegzését jelentő része. Mi lenne, hogyha idén márciusban, amikor 50 éves lesz a római szerződés, és várható egy ünnepélyes politikai nyilatkozat Berlinbe, akkor ez a berlini nyilatkozat kvázi helyettesíteni az alkotmánynak ezt az általános részét.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Portré rovatunkban, bár az elmúlt percekben már többször is hallhattak róla, Angela Merkel német kancellárról beszélgetünk, aki a január 1-től soros elnöki tisztet betöltő Németországnak. Gyévai Zoltán, a Bruxinfo elemzője továbbra is a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Előjáróban mit lehet elmondani Angela Merkelről? Milyen hang nem várható tőle? Számíthatunk-e arra, hogy felgyorsul egy kicsit az Európai Unió élete kifejezetten az ő személye miatt?
Angela Merkel személyével kapcsolatban már kedvező tapasztalatai vannak az Európai Uniónak. Emlékeztetnék arra, hogy 2005. decemberében, amikor az Európai Unió egy igen nehéz szülés előtt állt, mégpedig a 2007 és 2013 közötti keretköltségvetés elfogadása előtt, akkor tulajdonképpen Angela Merkel, aki éppen akkoriban friss kancellár volt, hisz novemberben lépett csak hivatalban, tehát az ő közbelépésének köszönhető volt részben a viszonylag sima alkú a költségvetési megállapodásokon. A Merkel ezzel meg is alapozta igazából a hírnevét az Európai Unióban, és bár azóta olyan sok mindent nem tett, bár Németország nyilván nem volt soros elnök, ennek ellenére igen, hogy tetszik, igen, kedvező várakozással várják az ő elnökségét.
Uniós aktivitás, illetve tevékenység szempontjából hogyan lehet Merkelt összehasonlítani korábbi német kancellárokkal, Helmut Kohllal vagy Gerhard Schröderrel például?
Ha Kohllal vagy Schröderrel akarjuk összehasonlítani, akkor azt kell mondani, hogy mind a kettőhöz hasonlít is, meg nagyban el is tér Merkel tőlük. Kezdeném Kohllal, Kohl és Merkel ugye hasonló, mind a ketten kereszténydemokraták, sőt, Merkel tulajdonképpen Helmut Kohl köpönyegéből bújt elő, hogy ezzel a hasonlattal éljek. Ettől függetlenül természetesen Merkelt nehéz Kohlhoz hasonlítani abban az értelemben, hogy ő, és ebben Merkelnek sokkal több köze van Schröderhez, már a német politikusok új generációjához tartozik, akiket az Európai Unió nem arról az oldaláról fog meg, mint Kohlékat. Ugye Kohlt, annak idején Mitterrandnal és az Európai Bizottság korábbi elnökével, legendás elnökével, Dolorral együtt építették, egyengedték az integráció útját és az európai belső piac kiépítése, illetve elindítása is az ő nevüket dicséri. Az látható, hogy Németország, amely korábban az európai integráció motorja volt Franciaországgal karöltve, az utóbbi években kicsit követve más minták, más országok mintáját is, befelé fordulóbb lett, sokkal jobban figyel már saját érdekeire, és ez látható többek között a költségvetési tárgyalásokon is, illetve azon is, hogy Németország korábbi hírnevétől eltérően sok esetben sok közösségi kezdeményezésnek a megakasztója volt. Schröder idején a mély pontra jutottak az amerikai-német kapcsolatok, és Angela Merkel, aki sokkal jobban hisz bennük, most éppen azon fáradozik, hogy ezeket felmelegítse és javítson rajtuk.
Talán legalább ilyen fontos az Oroszországgal való viszony is, hiszen ez az Európai Unió egyik legfontosabb külpolitikai célkitűzése, hogy az Oroszországgal már lejárt együttműködési megállást valahogy felújítsák. Merkel személye mennyire lehet garancia erre, hogyha csak az aktualitásokat nézzük most az energiavitában, meglehetősen kemény fogalmazott, illetve keményen képviseltetek egy Oroszországgal szemben?
Igen, én úgy gondolom, hogy Németország és azon keresztül az Európai Unió Oroszország politikájában egyszerre fog jellemző majd a kontinuitás is, és a kicsit a, hogy tetszik, a változás is. A kontinuitás, a folytasság, sőt, ehhez képest abban, hogy Németországnak nagyon jól felfogott érdeke, hogy Oroszországgal jobban legyen, és egészen más optikán keresztül szemléli Oroszországot, mint sok más Európai Uniós tagállam. Merkel annyi változás várható, hogy miközben természetesen ő is tisztában van Oroszország, Moszkva fontos szerepével, ő azért bizonyos értékeket jobban fog talán hangsúlyosan fog képviselni, mint Schröder. Tehát Merkel az emberi jogokat nem helyezi talán annyira másik jó felfogó gazdasági érdekek mögé, mint ahányszor Schröder idején történt ez. Mostani reakcióiban is látszik, hogy az energia alkú, úgy tetszik, kontúrjainak kialakításában ő azért talán jobban fog hallgatni majd az új tagállamoknak a véleményére is.
Brüsszeli Hét, az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Ennyi volt már a Brüsszeli Hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!